Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm az Új Egyenlőség piros podcastjának hallgatóit. Ezen a héten Kis Ambrussal beszélgetünk. Lakner Zoltán vagyok. Szervusz, Ambruss!
Szia, és köszöntöm a hallgatókat én is.
És azért döntöttünk úgy, hogy itt szerkesztőtársaként egymással fogunk beszélgetni, mert a mai témánkat a munkaerőpiaci foglalkoztatási átlagkereset adatok fogják majd jelenteni, és ezeknek Ambruss magasan jegyzett szakértője, és az adja az apropóját annak, hogy ezt a témát választottuk, mert hónap eleje van, és ilyenkor szokott nem csak Magyarországon, hanem máshogy is napvilágra kerülni az éppen legfrissebb havi statisztika, ezeknek az adatoknak az új áttekintése, és miközben ezeknek a föllemozgását a foglalkoztatási vagy átlagkeresett adatoknak normál időkben talán csak a szakértők követik szorosan nyomon, de most ebben a különleges helyzetben a koronavírus által keletkezett gazdasági válság idején talán még a kisebb elmozdulásoknak is lehet olyan jelentősége, amelyekből megpróbáljuk kiolvasni azt, hogy merre tart a világ, és ezen belül merre tart Magyarország. Ha mondhatok egy összefoglaló mondatot az elejére, és talán ez is érdekes lesz, hogy ez így van-e, ahogy én látom, az az, hogy akárha az átlagkeresetet, akárha a foglalkoztatást, akárha a munkanélküliséget nézzük, azt tapasztaljuk Magyarországra vonatkozóan, hogy nagyjából a 2010-es évek közepe óta van egy folyamatos és általános javuló tendencia, és most úgy tűnik, hogy 2020 első hónapjaiban, pontosabban nem is az első, hanem hát ugye márciustól kezdve, következő hónapokban ezek a nagyon pozitív tendenciák, ezek megtorpantak és a visszájukra fordultak, és nyilván ezt a válságnak tulajdonítjuk. Ez az általános helyzetértékelés megáll, amit én most mondtam?
Abszolút. Ugye tényleg egy kiugróan erős bérnövekedés volt Magyarországon, de itt azért fontos hozzátenni, hogy ez a mihez képes volt kiugróan erős, az azt megelőző éveknek a tendenciáihoz képest, mert a környező országok átlagkeresett növekedéséhez képest igazából beleillettünk a trendbe, csak egy kicsit később kezdtek el növekedni a magyar bérek, de ez vitathatatlan, és ennek nem csak gazdaságpolitikai, hanem politikai következményei is voltak, hogy egy erős bérnövekedés volt a társadalomban belül, és amikor a Fidesz sikerének a titkát szokták keresni, akkor szerintem a legfőbb titok az abban rejlett, hogy nőttek a keresetek.
Erről még szeretném, ha külön beszélnénk egyébként akár a foglalkoztatás kapcsán is, mert ott is kétségtelen, hogy egy javuló, nagyon erőteljes javuló tendencia mutatkozott az elmúlt években, de akkor vegyük az átlagkeresetet elsőként. Ez talán a legfrissebb hír, ami napvilágot látott. Ugye itt is nagyon fontosak a mihez képestek, mert ugye itt azt lehetett olvasni több helyütt is, hogy a bruttó átlagkereset az a 400 ezer forintot megközelíti, és hogy ez az előző év azonos időszakához képest egy jelentős növekedést jelent. Ugyanakkor, ha az ember kicsit visszalapoz, akkor azt találja, hogy 2020 elején már volt, hogy ez a bizonyos bruttó átlagkereset, ez 400 ezer forint fölé is ugrott valamivel. Ez egyébként most ez a 398 ezer forint, ami májusra vonatkozott, és 390 ezer forint, ami a januártól májusig tartó időszakra jellemző, ez ilyen 265 ezer forintos nettó keresetet jelez. Szóval azt szeretném kérdezni, hogyha ez így igaz, hogy az előző évhez képest ez még mindig javulás, de az elmúlt hónapokhoz képest ez csökkenés, akkor az utóbbi csökkenés ez minek a következménye? Az, hogy rövidítették a vállalkozások, mások a munkaidőt, vagy visszavettek a béregből, szóval milyen munkaerőpiaci folyamatokat lehet látni mögött a átlagkeresetben csak néhány ezer forintos változás mögött?
Ja, ezt is nézzük meg, hogy ezt hogyan számolják az átlagkeresetet, mert ebben lehet, hogy sokan most azt mondják a hallgatók közül, hogy hogy a fenébe lehet majdnem 400 ezer forint a brutta átlagkereset, hiszen ha körbenézek az ismerősi körömbe és nagyjából az emberek el tudják helyezni egymás keresetét, akkor a, úgy érzik, hogy a többség az biztos nincsen felette. És igaz ez az érzet, mert az
a többség nincsen felette, azt mondod, azt tudjuk, hogy hányan vannak fölötte és hányan alatta?
Azt tudom megmondani, hogy a tavalyi évben ez hogyan nézett ki, és körülbelül azt lehet mondani, hogy a társadalomnak a kétharmada egészen pontosan 31%-a volt, aki az átlagbér felett keresett, tehát 69% azaz a többség, az pedig átlagbér alatti jövedelemben rendelkezett, és ez egy hatalmas különbség, ez abból adódik, hogy borzasztóan nagy, és ez most nem egy ilyen túlzó kijelentés a részemről, hanem tényleg borzasztóan nagy a jövedelem egyenlőtlenség a társadalmon belül. Ha fognánk a dolgozókat, az összes dolgozott jövedelem alapján sorba állítanánk, akkor a legjobban kereső 10%-nak a jövedelmét összeadva annyi lenne, mint a társadalom alsó felének a jövedelmét adnánk össze. Tehát 10% keres annyit összesen, mint az alsó 50% dolgozó együttesen. Tehát ez egy hatalmas torzulást jelent, és emiatt van az, hogy az embereknek a jelentős része az átlagbér alatt keres, míg van egy szűk réteg, aki köszönni szépen a magyar viszonyokhoz képest mindenképpen jól van jövedelemmel eleresztve.
Hát ez önmagában egy fontos tényező, és erre mindenképpen szerettem volna rá kérdezni. Ez azért mutatja azt, hogy mi mindent nem mutat meg tulajdonképpen egy ilyen átlagkeresett adat, de akkor tulajdonképpen két irányba is kérdeznék ezt az információt követően. Az egyik az, hogy ezt a bizonyos átlagkeresett növekedést az elmúlt években mi mozgatta, ezek a kormányzati béremelési programok, amelyek nyilván bizonyos ágazatokra terjednek csak ki, meg el lehet mondani róluk, hogy elégtelenek, de közben meg hát mégiscsak léteznek, illetve a minimálbér emelkedésnek a következményei ezek, vagy vannak más tényezők is a háttérben, és a másik pedig az, hogy ez a csökkenés, ami most az elmúlt néhány hónapban mutatkozik, amely csökkenés sokkal kisebb mértékű, mint a korábbi növekedés. Szóval ez milyen munkaerőpiaci folyamatoknak tudható be?
A bérnövekedés mögött, ugye attól függ, hogy melyik részét nézzük, a közszférának ugye van egy béralakító hatása mindenkori kormánynak, hiszen ő szabja meg ott a béreket, de ezt általában a versenyszférával szokták összenézni, hogy ne legyen túlságosan alacsony a bérnövekedés a közszférában, vagy ne legyen túlságosan magas. A versenyszférára vonatkozóan igazából minimális behatása van egy bármilyen kormányzatnak, ott egy eszközrendszere van, ez a minimálbér és a garantált bérminimumnak a beállítása, és ez az eszköz, ez tulajdonképpen nem csak azokra érvényes, akik ezen a szinten keresnek, egyébként nem olyan drámai mértékben sokan vannak minimálbérben és garantált bérminimumban bejelentve, de azért még mindig a társadalom azért egy jelentősebb szelete papíron legalábbis csak ennyit keres. Tehát nem csak az ő jövedelmüket szabályozza egy minimálbér emelés, hanem a minimálbér környékén dolgozókat itt, és ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha egy ilyen zsilip elkezdene emelkedni fölfele, akkor tolja magával nem csak a minimálbéreseket, hanem az egyel fölötte, meg kettővel fölötte lévő társadalmi osztályokat, ezért van egy általános béremelkedési hullám. A másik ok, az pedig nyilvánvalóan az elvándorlás volt, tehát hogy abban az esetben, hogyha egy munkáltató azt veszi észre, és leegyszerűsítem, hogy mondjuk vett az Európai Uniós támogatásokból egy gyártósort, csillog, villog és a legmodernebb, de nem tud embereket odaállítani, akik dolgoznak rajta, akkor neki ez a legrosszabb befektetés. Ennél még az is jobb befektetés, hogyha A. nem veszi meg azt az új gyártósort, B. esetleg több pénzért tudod a munkaerőt állítani. És bizony az a nyomás, ami külföldről volt a magyar munkaerőpiacra, az a szívó hatás, ami ami azért tulajdonképpen nem csak Ausztria és Németország felé, hanem akár Szlovákia felé is elszívta a munkaerőt. Ez a szívóhatás hatására elkezdtek emelkedni a magyar bérek is, hogy itt maradjanak, megtartsák a jobban kvalifikált munkaerőt is. Ezek a tényezők hatottak a bérek növekedésére.
Azt tudjuk, hogy a versenyszférában mely ágazatok voltak azok, amelyekben jelentősebb béremelés történt akár ezeknek a tényezőknek a következtében, és amelyekre most utaltál?
Ezeket egészen jól lehet tudni, hogy a feldolgozóipar az nyilvánvalóan jobban emelkedett a bér, hát belegondolunk az autóiparnak a béremelkedési ütemében, azért az, ha nem is érte el feltétlenül a szlovák szintet, de azért közelített hozzá, elég belegondolni, hogy az Audi Győrben milyen erősen demonstrálta azt, hogy szükség van a béremelkedésre, és kénytelenek is voltak megadni számukra. De tulajdonképpen szinte minden szegmensben azért emelkedtek a bérek, még a közvélet tekintve is azért szépen emelkedett a bérszínvonal. Pont most néztem meg, hogy csak a 2020-as béremelkedést nézzük a tavalyi évhez képest, akkor a nemzeti gazdaság egészében 8,8, tehát majdnem 9%-os volt a béremelkedés. A költségvetési szférában 9,3, tehát azért ez meghaladó szintű volt. Azaz igaz az az állítás, hogy az állam elkezdett többet költeni a dolgozóira, még a vállalkozásokhoz képest is arányait tekintve elkezdett többet költeni, ez nyomta fölfele a bérviszonyokat.
Akkor még arra hadd kérdezzek rá, csak hogy teljesen jól értsem, hogy ez a helyzet hogyan alakult ki, mert ez egy nagyon súlyos adat, amit mondtál, hogy az átlagkereset fölött csak kevesebb, mint a harmada keres a keresettel rendelkezőknek. Ez egy öröklött egyenlőtlenség, tehát ez 2010 előtt is így volt, vagy hasonló arányokkal volt, vagy vannak olyan speciális tényezők, amelyek 2010 után ehhez hozzájárultak, és a kormány maga korrigálja vissza bizonyos értelemben a folyamatokat?
Ugye egy béregyenlőtlenséget a kormányzat az adórendszeren keresztül lenne képes tompítani, hiszen azt mondja, hogy akkor most egy ilyen politikai szlogennel élve fizessenek jobban a gazdagok, és ebben az esetben mondjuk egy progresszív adórendszerben jobban visszavesz a felső 10%-nak a jövedelméből. A magyar adórendszer az nem ilyen, hanem ugye ő egységesen azt mondja, hogy mindenkinek százalékos tekintetben ugyanannyi adót kell befizetnie, és ebben nincsen kérdés. Az egyébként egy viszonylag szürreális rész ennek a történetnek, hogyha megnézzük azért a meglévő adókedvezményeket, hiszen a gyermekek után járó adókedvezmények azért jelentős szeletet tesznek ki az adórendszerünkbe, akkor ezek az adókedvezmények inkább növelik érdekes módon az egyenlőtlenséget, mert a gazdagabbaknál, jobban keresőknél nagyobb arányban csapódik le a gyermekek után járó kedvezmény, mint a társadalom mondjuk alsó 50%-án. Ezek adatokkal, ezek nagyon szépen bemutathatóak. Tehát ez világosan látszik. Tehát amit az adórendszer tompíthatna, azt valójában nem teszi meg, hiszen azt mondja, hogy ugyanannyi adót kell arányaiba fizetnie egy 1 milliós bruttó jövedelműnek, mint egy bruttó 250 ezer forintot keresőnek. Ebből következően a nominál érték az a kettő között az inkább növekszik. Tehát ez egy alapvető probléma. A másik, és ez már nehezebben számszerűsíthető, de most ez a COVID a gazdasági kárainak az egyik első szelete azokat érték el, akik mögött nem, hát úgy mondom, nem minőségi munkahelyek vannak. A minőségi munkahely alatt most azt értem, úgy definiálom, hogy nincsen mögötte munkajog által védett munkaviszony, munkaszerződés, garanciák, bármilyen szemben, hanem ő egy ilyen kitett állapotban van, azt is mondhatnak, ilyen prekariátus létben van, ez a katázó egyéni vállalkozók, itt tudom a legjobban leírni őket, akik minimális adóért cserébe nem munkaviszonyban dolgoznak, és sok esetben valójában munkaviszonyt kiváltva dolgoznak. Ez az üzlet egy kicsit jó volt mindenkinek, jó volt a munkáltatónak, mert ő ezt költségként le tudta írni, munkavállalónak is picit jó volt, mert hát befizette az 50 ezer forintot, és azzal letudott minden adókötelezettséget. De ez egy gazdasági egység volt innentől kezdve, nem foglalkoztatotti lét. Azaz nem volt mögöttek olyan garanciák, ami a kirúgástól védte, nem volt táppénz, nem voltak alapbéresítési lehetőség, tehát semmi olyan nem volt, ami egy Covid esetében ő neki védelmet adott volna. Ezért pont ez a réteg volt az elsőként, aki egyébként korábbiakhoz képest talán még jobban is keresett, de hirtelen egyik pillanatról másikra elvesztette minden jövedelmét, mert hogy nem tudott számlát leadni, mert nem volt olyan munka, amit el tudott végezni a Covid alatt. Ez például egy adórendszerben hozott változás a kormányzat részéről, amire most hirtelen elkezdtek rájönni és szigorítani a katás szabályokon, de ettől függetlenül ez a réteg, ez még, és ez egy több százezres réteg, ez hatalmas károkat szenvedett el.
Csak hogy ezt is jól értsem, tehát mondjuk ez a katázó réteg, ami tehát még ezeknek a sajátos ilyen politikai típusú beavatkozásoknak is a céltáblájába kerül, szóval, hogy ők, az ő keresetük, mostani keresetük, ez ebbe az átlagkereset statisztikába beleszámít? Tehát nem. Az, hogy ők most...
Nem, ebbe egyáltalán nem. És azért mondom, hogy érdemes megnézni, hogy most ebbe, amikor azt mond, arról beszélünk...
Ugye itt arról van szó, hogyha az átlagkereset csak néhány ezer forinttal csökkent mondjuk májusban a márciusihoz képest, ugye ez azoknak az átlagkeresete, akiknek van foglalkoztatása, van fizetése.
És annak az, és ezek az átlagkeresetek, ezek csak azokat tartalmazzák, akik teljes munkaidőben vannak foglalkoztatva.
Ez is nagyon fontos.
Tehát itt ez, ha összeszednénk a Magyarországon foglalkoztatott embereket, és megszámolnánk az ő jövedelmüket, akkor nem ezt a 390 ezer bruttó összeget kapnánk átlagosan, ennél jóval alacsonyabbat.
Jóval alacsonyabbat, és akkor valószínűleg az eltérés is mondjuk a májusi adatokban a márciusihoz vagy februárihoz képest is nagyobb lenne lefelé.
Így van, biztosan nagyobb lenne, hiszen gondoljunk bele, és ez ilyen formálókik alapján ez könnyen belátható. Van egy foglalkoztatott, aki 8 órára be van jelentve. Nagyon nagy része az embereknek egyébként azt a bért kapja, hogy a munkaszerződésében van, tehát nincsenek prémiumok, meg jutalékok. Ez viszonylag szűkebb rétegeit érinti a dolgozóknak. Az alapbére be van jelentve, aminek az ő jövedelme. Ha őt kirúgják, akkor ugye az ő átlagkeresete azonnal már nem is számít bele a keresetszámításba, hiszen ő már nem dolgozik. A jövedelmét nem lehet csökkenteni valakinek egy oldalon, tehát csak a felek kölcsönös megállapodása révén. Élnek ezzel egyébként a munkáltatók sajnos, de azért ez nem tud tömeges lenni, tehát ez van dolog. Tehát magyarán azért nem csökken a keresetek, azt gondolom, valójában, mert olyanok vannak benne, akik mögött a magyar viszonyok között legalább ilyen minőségi munkahely van, munkatörvénykönyv által garantált jövedelem és jogi környezet van, de ők egyébként nincsenek azért olyan sokan, mint amit így elsőre gondolnánk. Én 2019. februári adatot tudok mondani. 2019-ben kb. 4,5 millió ember vallotta magát foglalkoztatottnak, de az adóhatóság adatai alapján kb. 2,8 millió ember mögött volt 40 órás legális munkaviszony. Tehát teljes munkaidős foglalkoztatás. 4,5 millió foglalkoztatottal szemben 2,8 millió ember mögött volt 40 órás munkaviszony. Hatalmas a kettő közötti különbség.
Ez egy nagyon fontos tényező, és ezzel tulajdonképpen át is úsztunk már majdnem teljesen a foglalkoztatás témakörére, de még egyszer hadd fussak neki annak, hogy oké, akkor most tisztáztuk azt, hogy ebben az átlagkeresetben egyáltalán kiknek a keresetét veszik figyelembe. Ebben a körben milyen jelentősége van annak, hogy most 398 ezer forint volt a legutóbbi adat, miközben korábban, nem tudom én, 403.500, tehát ez az eltérés, ez minek betudható azoknál a teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál, akiknek tehát megmaradt az állása, megmaradt a fizetése, ők mitől kapnak most kevesebb pénzt?
A kevesebb pénz az maximum abból lehet, hogy a különböző egyéb juttatások, külön juttatások, azok megcsappanhattak. Vagy, és mondok egy nagyon egyszerű példát, és ebből könnyűen látható. Itt van a tömegközlekedés. A tömegközlekedésben azért van egy alapbére a dolgozóknak, és vannak hozzá különböző pótlékok. Tehát amikor mondjuk ül a tengelyen, vezeti a buszt például, akkor nyilván neki egyéb pótlékokkal kerekedik ki az alapbére. Amikor a Covid-járvány alatt le kellett állítani, vagy nagyon csökkenteni kellett a tömegközlekedést, nyilván kevesebb jármű, hát nem csak Budapesten, hanem más nagyvárosban is. Ebből következően a dolgozók is kevesebb pótlékot kaphattak, és innentől kezdve az ő keresetük, amit a hónap végén a papíron rá volt írva, nekik bruttóba az csökkenhetett. Ez nyilvánvalóan meg tudott jelenni az átlagkereset számításban, de ez nem csak a tömegközlekedésre, azért pár olyan szektor még van az országban, ahol pótlékrendszer van, akár a kereskedelmet is nézzük, ha lehet, nem volt annyi dolgozóra szükség, innentől kezdve az ő alapbérük ugyan nem csökkent, de a bruttó átlagkeresetük ettől függetlenül csökkenhetett, hiszen nem kaptak olyan kiegészítő jutatásokat, amelyeket korábban kapniuk kellett. Tehát ez lett mögötte, de a nagyobb arányú csökkenés az azért nem volt, bármennyire is növekedett a munkanélküliség, azért nem volt nagyobb arányú, hiszen azok a dolgozók, akik megtartották a jövedelmüket, munkahelyüket, azok megtartották a korábbi jövedelmüket nagy részt. Azok a dolgozók, akik elvesztették a munkájukat, az ő átlagkeresetük nyilván jelentő kezdve nem számított bele a statisztikai adatokba.
Rendben. Mondtad itt most az előző mondatodban, hogy bármennyire növekedett is a munkanélküliség, már ne haragudj, hogy így kérdezem, de hogy mennyivel növekedett a munkanélküliség. Azért is gondolom egy kicsit provokatívnak ezt a fajta kérdésfeltevést, mert éppen az Új Egyenlőségre néhány héttel ezelőtt egy hosszabb cikket írtál arról, hogy mennyire nem esnek egybe, illetve miben különböznek a különböző munkanélküliségi adatok. Nem tudom, hogy most augusztus legelején hogyan látod, vagy lehet-e egy olyan túlig számot mondani, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a munkanélküliség növekedés, ez a válságnak betudható. Ezt azért is tartom fontos kérdésnek, mert a kormány a rá természetesen jellemző módon már is a győzelmi jelentéseknél tart, és minthogyha olyasféle üzeneteket küldene maga a miniszterelnök is, hogy hát tulajdonképpen már majdnem túl vagyunk, már majdnem ott tartunk, hogy annyi munkahelyet teremtett a kormány, mint amennyi megszűnt, de nem biztos, hogy ezek a győzelmi jelentések hát kellőképpen orientálnak minket a valóságban.
Valóban, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy láthatólag a kommunikációs szempontból egy más stratégiát követ most a kormány, mint 2008-ban a Gyurcsány kormány, majd a Bajnék kormány. Ők ugye egy ilyen krízis kommunikációt csináltak, válság van, és ezt a válságot kommunikálták le percről percre. Az Orbán kormánynak láthatóan ez idegen ez a fajta kommunikációk, mindig győzelmi jelentésekben gondolkoznak, és azt gondolják, hogy ha erősen mondjuk, hogy véget ért a válság, ugyanannyi munkahelyet teremtettünk, mint amennyit a válság elvitt, akkor ez válik a valóság, legalábbis a valóság érzékelésé, tehát ők nem alkalmaznak egy válságkommunikációt, ezért is van ekkora zűrzavar abban a tekintetben, hogy valójában hányan veszíthették el az állásukat, hány új munkahelyet kellene teremteni. Nézzük az adatokat. Ugye a KSH többféle dolgot közöl, legfőképpen azt közli, amikor megkérdezik az embereket statisztikai módszerrel véletlenszerűen, hogy most leegyszerűsítem, hogy dolgozik vagy nem dolgozik. A nem dolgozik körben is sok opció van, mert van, aki inaktívnak tartja magát, ő azt mondja, én köszönöm, nem dolgozom, de mi szeretnék dolgozni, sok okból, például nyugdíjas vagyok, például tanulok, például gyesengyeden vagyok, például valamilyen egészségkárosodás miatt vagyok, én nem is keresek munkát. Van egy másik kör, aki azt mondja, hogy én nagyon keresek munkát, és munkába is tudnék állni, na őket tekintjük munkanélkülieket, munkanélkülinek a klasszikus definíció szerint, az ő számuk júniusban 240 ezer fő volt, de legalábbis ennyien mondták magukat munkanélkülinek. Ez egy növekedés jelent mindenképpen az elmúlt időszakhoz képest. Nem drámai növekedés történt, de azért megugrott a létszám mindenképpen. Van egy másik, ugye ez egy olyan önbevallásra épül az egész statisztika, tehát megkérdeznek engem, és én elmondom, hogy minek tartom magam. Van egy másik, a cégeket kérdezik meg, hogy hány embert alkalmaznak. Ugye ez már egy sokkal rázósabb kérdés, mert az egyén még lehet, hogy a fekete foglalkoztatását is logikusan bemondja munkának. Egy cég nyilván egy fekete foglalkoztatást nem fogja bemondani munkának, hanem ő azt mondja, hogy hát nekem ennyi munkavállalom van, ő utának fizetek adót, ezeket kell bevenni a statisztikába, és ebben a tekintetben ez a foglalkoztatott itt statisztika már sokkal másabb adatot mutat, itt azért már jobban nőtt jobban csökkent a foglalkoztatottak száma, és jobban nőtt ebben következően a munkanélkülieknek száma. Ezért is óckodnék attól, hogy most mondjak neked egy számot arra vonatkozóan, hogy szerintem mennyi munkanélküli van az országban, mert hogy ez különböző definíciók, különböző főket rögzítenek, de hogyha nagyon, nagyon bele akarunk menni egy
nagyságrendileg talán azt mondom, fontos.
250-300 ezer főt érintő foglalkoztatotti létszámcsökkenés volt az elmúlt időszakban. Ezek közül az emberek közül mennyien menekültek be egyfajta nyugdíjas létbe, inaktív létbe, ezt nem tudom megmondani. Nyilván az láthatólag az 55 pluszos korosztályt érintette talán a legjobban a létszámcsökkenés a foglalkoztatottságon belül, és ők közül lehet, hogy sokan úgy gondolták, hogy akkor ki is kiállnak a munkaerőpiacon, nem is akarnak tovább dolgozni. Nem is, lehet, nem is tudják őket visszacsábítani, tehát már nem is tartaléknak számítanak a munkaerőpiacon.
Ők egyébként ezt meg tudják tenni, hogy ezt a stratégiát követik? Ez egy ismert stratégia a magyar munkaerőpiacon, de mint hogyha ez ma nehezebben járható út volna, mint korábban.
Ugye van azt szokták mondani, hogy van a munkába járásnak is egy költsége az egyén oldaláról. Tehát ami...
Nyilván kényszer, tehát nem is ezt mondtam kétségbe, csak hogy a kimenekülés útjai, mint hogyha ma jobban blokkolva volnának, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt.
Igen, de hogyha már van neki egy nyugdíjas státusza, és a nyugdíj mellett dolgozott, akkor megteheti azt, hogy kimenekül. Mert azt mondja, hogy neki már nem éri meg azt, hogy munkát keressen, az régit elvesztette, ő akkor innentől kezdve a nyugdíjából él. Nyilván vannak olyanok, akik mögött semmilyen létbiztonságot adó támogatás nincsen, tehát valóban ez már nincsen, hogy akkor 56 évesen bemenekülök a nyugdíjrendszerbe, egyedül a nők 40 évesnél van erre lehetőségük. De a férfiak esetében nagyon minimális mozgástér van, ott ugye egy érdemi nyugdíjkorhatár emelés történt akkor, amikor az előrehozott nyugdíjakat megszüntették, nyugdíjazás lehetőségét megszüntették, és most már a kor határ elérésekor lehet csak valójában nyugdíjba menni. Tehát ez a kör nem tudott kimenekülni, de azért én az adatokból láttok most egy tendenciát arra, hogy azért a nyugdíj mellett dolgozók kimenekültek végleg a munkavilágából, ami azért probléma egyébként hozzáteszem, mert hogy a demográfiai okok miatt csökken a munkára fogható rétegnek a létszáma, hiszen kevesebb gyerek kerül be a munkaerőpiacra demográfiai okok miatt, mint amennyi idős kikerül onnan. Ebből következően a munkaerőpiac számára bevethető létszám is csökken. Több embert, ugye azt szokták mondani, hogy több embert kell tartani a kevesebb Igen. embernek. Ami persze egy kicsit rossz párhuzam, de hogy ha a pillanatot nézzük, akkor valóban az történik, hogy kevesebb embert lehetne munkába állítani, és hogyha sokan kimenekülnek a nyugdíjrendszerbe, és ott maradnak véglegesen, akkor ebben az esetben ez még nagyobb ütembe csökken.
A mögöttük jövő generációk egyszerűen kisebb létszámúak. Igen. Érzékelsz olyan kormányzati foglalkoztatási próbálkozásokat, aktív munkaerőpiaci beavatkozásokat, amelyek azt tennék lehetővé, hogy akik most a munkájukat elvesztették, azok nagyobb eséllyel tudjanak visszakerülni a munkaerőpiacra. Nem akarom ezt a dolgot nagyon leegyszerűsíteni, de az embernek ugye az a benyomása, hogy a kormány az elmúlt 10 évben tulajdonképpen mindent, vagy majdnem mindent a közfoglalkoztatás lapjára tett fel, illetve azzal, hogy egy élénkülő gazdaság, amikor éppen élénkül, akkor fölszív bizonyos munkaerőt, és hogyha éppen nem szívja föl ezt a munkaerőt, akkor vajon milyen eszközei vannak a mai kormányzati felfogás szerint az államnak arra, hogy lehetővé tegye az embereknek, a munkájukat elvesztő embereknek, hogy vissza tudjanak kerülni a munkaerőpiacra. Megint a közfoglalkoztatás lehet egy ilyen Jolly Joker, vagy pedig lehet látni olyasmit, hogy és akkor most egy álnaív kérdés következik, hogy az átképzésben, vagy bizonyos foglalkoztatási szintek megemelésével egyszerűen a foglalkoztathatóság esélyeit növeljék, mint hogyha a kormányzati stratégiák alapvetően nem erről szóltak volna az elmúlt 10 évben.
Igen, ugye ezek az átképzésekkel Amikor probléma van, akkor mindig az jön elő, hogy hát az átképzés az lassan hozza meg az eredményeket, ami igaz, de hogyha persze soha nem kezdjük el, akkor még lassan.
Igen, csak egyszer elkezdem, így van.
És való igaz, hogy ha egy ilyen kortörténetét akarom megrajzolni a magyar munkaerőpiacnak, akkor a közmunkarendszer ilyen nagy kisgömböcé való felfújása, mint ami történt, az azt is magával hozta, hogy az állami munkaügyi rendszer, az állami foglalkoztatási szolgálat ezt átállították. Nem arra kondicionálták, hogy megpróbáljon egyénre szabott szolgáltatásokkal elkezdeni közvetíteni embereket a versenyszféra számára, átképzésekkel megtámogatva, lokális gazdasági kríziseket kezeljen, és megpróbáljon ezekből a lehető legjobban kihozni, hanem az történt, dologban, hogy a közmunkarendszert kellett kiszolgálnia a munkahogyi központoknak. Magyarán munkanélkülivé vált. Valaki bement a munkahogyi központba, azt mondták neki, hogy rendben van, együttműködési kötelezettség van, ami eddig még oké, hiszen el kell várni azt az egyéntől is, hogy ő is akarjon, valamint az együttműködési kötelezettség az állam részéről abból merült ki, hogy felajánlottak neki egy közfoglalkoztatott, viszont ha ezt nem fogadta el, akkor kizárták őt a támogatási rendszerből. Leegyszerűsítve ez történt.
Igen.
Ami innentől kezdve azt jelentett, hogy csak erre volt kondicionálva a rendszer. Majd jött ez a krízis, és ugye itt lehetett hallani, hogy egy hónap, két hónapokat állnak az újonnan munkanélkülivé váltaknak a kérelmei a munkahelyi központokban, és arra várnak, hogy egyáltalán regisztrálják őket munkanélkülivé, és utána történjen velük valaki, kapjanak pénzt, vagy képzést, lehetőséget, ha ezt nem építették volna le. Szóval ez a része sajnos ez elszállt, ezt látható, hogy gyorsan nem is lehet visszaépíteni. Volt a másik része, az a bértámogatás rendszer, ami lassan indult el, és pont ez volt ezzel a probléma, hogy amikor a krízisben leginkább kellett volna, amikor nem volt, amikor állt az ország.
Még nem vesztették el az emberek a munkájukat.
Akkor ezek az embereknek nem volt bértámogatás mögött. Amikor elkezdődött újra a működés, akkor meg már lehet, hogy nem voltak ott ezek a dolgozók, mert kirúgták őket, mert lassan érkezett meg a bértámogatás. Ugye ezért egy vállalkozótól nem lehet sokáig elvárni azt, hogy forgassa vissza a saját pénzét és a veszteségeket finanszírozza, hogyha nem látja ebből a kimenetet. Most ugye azt mondja a kormány, hogy körülbelül 2000 munkavállalót mentettek meg eddig azzal, vagy akár most már lehet, hogy lassan 250-et is elérjük. Ugye az, hogy valaki után bértámogatást adnak, az persze még nem azt jelenti, hogy ezzel meg is mentették a munkájét. Itt a vállalkozónak adtak pénzt arra, hogy valamennyire a likviditási problémái segítenek. Ezt a részét ezt nem is vitatott, hogy szerintem ez egy rendben is van. Munkahelyvédelmi bértámogatásra szükség van. Ennek a prototípus, ez a Kurzarbeit Németországban működik. Valahogy azt nem tudtuk elengedni, nem tudta az állam kiengedni a kezéből, és azt mondani, hogy rendben van, legyen tulajdonképpen ez kvázi ilyen helikopterpénzszerűen, majd később megvizsgáljuk a jogosultságokat utólagosan, és hogyha valami szigorú szabálytlanság után, akkor visszaszedjük, de most minél előbb, minél gyorsabban jussanak hozzá a vállalkozások ezzel a pénzükhöz. Ezt valahogy nem merte megcsinálni a kormányzat, nem teljesen érthető, hogy miért nem ezt lépték meg, mert ez egy érdemi gyors segítséget tudott volna jelenteni. Ezen kívül vannak ezek a likviditást segítő lépések, a hiteltörlesztési moratórium, ami nyilván pénzt hagyott egy pillanatra a vállalkozásoknál, de ha egy vállalkozást azt érzi, hogy előre elfogyott teljesen a levegő, mondjuk egy turizmusból, egy vendéglátásból élő cég, azoknak a beszállítói, akkor ő neki nem biztos, hogy ez pályát jelent. Arról nem is beszélve, hogyha kénytelen elbocsátani a kiképzett dolgozóit, betanított dolgozóit, akkor nagyon nehezen tudja újraindítani az üzletet, hiszen nem lesz, akiket be tudna vetni.
És akkor tulajdonképpen mi marad ennek nyomán? Tehát ha itt mondjuk elkésett, vagy nem pontosan célzott lépésekről van szó, akkor vajon a kormány abban bízik egyrészt, hogy a közfoglalkoztatást ismét talpra tudja majd állítani, illetve abban bízik-e, hogy most bármilyen viták zajlanak is arról, hogy pontosan mennyi pénzt kapunk, és az sok vagy kevés az Európai Uniótól, de mondjuk pusztán abból a tényből adódóan, hogy most tulajdonképpen leegyszerűsítem, két uniós büdzsé is lesz a következő évekre szólóan, tehát mindenképpen fog pénz érkezni az országba, és akkor voltak éppen mindösszesen abban bízik a kormány, hogy megint lesz uniós pénzeknek jelentős beáramlása az országba, és ez majd visszaállítja a konjunktúrát, és tulajdonképpen megy minden a maga útján. mint ahogy korábban. Van-e valami ettől eltérő stratégia, amit...
Szerintem nincsen. Ugye nyilván a közfoglalkoztatás az egy kipróbált eszköz, ezt gyorsan elő lehet venni.
Viszont gyorsan elő lehet venni? Egyébként ezt is szerettem volna kérdezni. Mennyire gyorsan lehet elővenni?
Ugye egy dolgot nem tudunk, és ebben van bennem bizonytalanság, hogy ez az új munkanélküli réteg, ők valójában kicsodák. Őket
hogy lehet, hogy középosztályosabbak, akik nem nagyon akarnak közfoglalkoztatásba menni.
Nekem is ez a gyanúm, de még ugye nem ismerjük, mert azért nagyon vagy az események közepében vagyunk, nem látjuk, hogy aki elvesztette két hete a munkáját, és mondjuk, ahogy te mondtad, ilyen középosztály része, az lehet, hogy azért a networking keresztül könnyebben el tud helyezkedni. Még nem ismerjük, hogy milyennek az eredmény, nem látjuk, hogy mit hoz az ősz. Szerintem egy nagyon erős vízválasztó lesz az ősz vége, amikor a esetlegesen bekövetkező második hullámra való reakciókból levonja a gazdaság a következtetéseket. De a közfoglalkoztatás, mint ilyen népnyugtató eszköz, vagy akkor ilyen csúnya szót használják, a kormány számára könnyedén elérhető, hiszen azt mondja, hogy emelem a keretösszeget, lehet jönni, aki a munkanélküli regiszterből becsekkol, annak betolja a közfoglalkoztatásba, ezzel foltolja a számokat. Nyilván ez a nagyvárosokban nem egy működő lehetőség, de a nagyvárosokra meg abban reménykedik, hogy az elsők között fog helyreállni a gazdaság. A másik az valóban az Európai Uniós pénzek, ha beáramlanak az Európai Uniós pénzek, akkor azokban a szektorokban, mondjuk építőipart, meg az építőipart kiszolgáló beszállítói láncok, ott ez nyilván valami megnyugtatású szolgálat. De azokban a szektorokban, ahol a fogyasztásra épülnek, kereskedelem, vendéglátás, élelmiszeripar, vagy amelyek nagyon kitettek a külföldi konjunktúráknak, mondjuk autóipar és annak a beszállítói, na ott sokkal nagyobb probléma lesz, de azon...
Hiába adtak be egy csomó pénzt a turizmusba, hogyha az emberek továbbra sem fognak utazni.
Így van. Ezek a turizmusba belökött pénzek, ezek most, ha építünk egy szállodát, az most nem is a turizmusnak segít, hanem az építőiparnak segít valójában. Aztán, ha felépül a szálloda, és lesz oda vendég, akkor nyilván akkor már segíteni fog a turizmusnak. Tehát ezért ettől még messze vagyunk. Lehet, hogy még a jövő év vége az az első pont, amikor talán kezd visszabillenni majd a turisztikai szektor abba a kerékvágásba, onnan kitérítette őt a Covid, de ugye még tényleg a történetnek a közepén vagyunk, tehát nem ismerjük még nagyon sok részét, hogy milyen reakciók lesznek egy esetleges második hullámra. Ebből következően, ahogy mondod, föltették arra a sorsokat szerintem a kormányba, hogy ha a külföldön, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, itt az eurózónában nagyon nagy krach lesz, akkor úgyis mindegy, lehet bármennyi pénzt belönteni, ha kikeverednek belőle, akkor ők pedig húznak minket kifele magukkal, ebben az esetben meg ezt meg lehet támogatni uniós forrásokból. Szerintem ez a kormányzati stratégia, és közben politikailag meg folyamatosan azt kommunikálják, hogy már megoldották a válságot, tehát nem akarnak egy válságkommunikációba beleragadni.
Akkor a végén, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy nagyjából a gondolatsor végére érve azt kérdezném tőled, hogy látsz-e olyan módszereket a Magyarországéhoz hasonló nagyságú, hasonló adottságokkal rendelkező gazdaságú országokban, amelyek hát jobban hasonlítanak, vagy jobban összeállnak stratégiává, mint amiről most beszéltünk, mert ez elég esetlegesnek tűnik az én számomra, hogy tulajdonképpen arra építünk, hogy csinálunk közfoglalkoztatást, meg majd úgy is jönnek az eurók. Úgy is kérdezhetném ezt, hogy mi az, amin az elmúlt évek egyébként a számok alapján sikeres foglalkoztatás politikáján változtatni kellene ahhoz, hogy ne legyünk ennyire ezeknek a konjunkturális viszonyoknak, ezeknek az alakulásának ennyire kiszolgáltatva.
Az egyik az biztos, hogy több minőségi munkahelyet kell. Tehát, hogy azzal nem érdemes a foglalkoztatotti létszámot növelni, hogy különféle kiszervezett létformákat hozunk létre. Tehát ez a katás, egyéni vállalkozó, munkaerő kölcsönzős, megbízási szerződéses, nyugdíjas szövetkezetes formák, ezek szerintem inkább károsak az egyén szemmódjában, mert nincsen védelem mögötte.
Tehát ha tetszik, valódi munkahelyekre van szükség.
Valódi munkahely. A Kettes, nem szabad félni attól, hogy egy munkaerőpiacra azt mondja a tőke, hogy rugalmatlan. Nem attól lesz jó egy munkaerőpiac, hogy könnyen ki lehet rugdosni az embereket, és nincsen mögöttük valódi munkajogi védelem, mert ebben az esetben megint csak a minőségi valódi munkahelyek sérülnek. Tehát szerintem ez egy rossz beidegződés, hogy azonnal a rugalmasítás felé nyúl a kormány. Ugye most is egyből majd a munkaerő kölcsönzők megsegítésével húzzák ki a gazdaságot a problémával, mondta a külgazdasági miniszter, ami szerintem megint egy rossz megközelítés. Ami nagyon érdekes és izgalmas, hogy mennyivel máshogyan tekintenek a szociális partnerekre a Nyugat-Európában, tehát tulajdonképpen még a több kelet-közép-európai országban is. Ők bevonják őket partnerként, és azt mondják, hogy a szakszervezetekkel és a munkáltatókkal közösen tudunk kidolgozni programokat. Izgalmas felmenni az Európai Szakszervezeti Szövetség honlapjára, mert egy külön gyűjtés van arra vonatkozóan, hogy egyes tagállamokban a szakszervezetekkel közösen milyen munkaerőpiaci intézkedéseket dolgoztak ki és vittek véghez. Ugyanis minél nagyobb a társadalmi támogatottság egy intézkedés mögött, annál inkább fognak hinni benne a résztvevők, hogy ez segít nekik. Hát a negyedik az nyilván nem egy azonnali segítség, de ezt el kell kezdeni, tényleg modernizálni kell a képzési, szakképzési rendszert, már csak abból a szempontból is, hogy ne a pillanatnak képezzünk ki embereket, tehát ne arra képezzünk ki, hogy most éppen a Mercedes gyárnak szüksége van XY betanított munkásra, hanem előrelátóan gondolkozzunk azon, hogy hogyan lehet olyan embereket képezni, akik képesek új és új eszközöket, technológiákat elsajátítani, ha éppen nem a Mercedesnek lesz rá szükségük, hanem a Mercedes mondjuk egyik beszállítójának. Ezeket a történeteket el kellene kezdeni, és most ugyan egy kicsit tömegesebb munkanélküliség van, de ilyen esetben is az egyénre szabott szolgáltatásokra van hangsúly. Észre kell venni, a munkanélküliek 1001 élethelyzetből jönnek, és ezekre az 1001 élethelyzetekre kell próbálni megoldást adni számukra. Lehet, hogy valakit a gondoskodó szektor fele lehet irányítani, másoknak meg a közfoglalkoztatásra elégített képzés adhat egy lendületet arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedjen, de ez egy valódi állam által megszervezett munkaügyi rendszerre lenne szükség, nem pedig a közmunkát kiszolgáló munkaügyi rendszerre.
Köszönöm szépen, hogy ezt összefoglaltad. Ezt a beszélgetést most itt fejezzük be, de én szinte biztos vagyok abban, hogy fogunk még ezzel foglalkozni, és akár Ambrussal is közösen fogunk erről beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál, és elmondtad mindazt, amit az elmúlt fél órában megosztottál velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Én pedig köszönöm az Új Egyenlőség Piros Podcast hallgatóinak, hogy ezúttal is velünk tartottak. Latnia Zoltánt hallották, és tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.